Kedves testvéreim, legutóbb arra kértem a hallgatóimat, hogy mondjanak valamit, miről szóljak ezen az utolsó estén, és lett is foganatja a kérésemnek az egyik testvérünk egy kérést intézett hozzá, hogy beszéljek erről, és elfogadtam, mert nagyon jó a kérés. Nevezetesen azt kérte, hogy beszéljek erről a valóságról, hogy a test a Szentírás világosságában, hogyan gondolkozzunk a testről, hogyan éljük a testi életünket. Rendkívül izgalmas a téma, egyrészt elhanyagolt téma, valóban kevés tanítás hangzik a testről, inkább a lelkünket akarják emberek üdvözíteni, a testünkről kevés szó esik, elhanyagolt téma. Másfelől félre magyarázott téma. Ez legalább olyan baj, vagy nagyobb baj, mint annál, hogy elhanyagolt téma. Félre magyarázott, félre értett téma, és bizony szükség van arra, hogy tisztázzunk fontos igazságokat e szó ürügyén. Úgy tekintem most ezt a szót, hogy test, hogy ez egy ablak, amin át betekinthetünk az isteni kinyilatkoztatás egész gazdag világába. Elmondom azokat az alapvető problémákat is, amik miatt nehéz a testről teologizálni. Az első és legalapvetőbb probléma az, hogy ugyanabban a Bibliában, ebben a Bibliában találunk olyan hozzáállást a test ügyeihez, hogy igen, a test gazdagság, Isten ajándéka, szabad élni a testnek az életét. Tehát egy igent találunk a Bibliában a testre nézve, de ugyanebben a Bibliában találunk nemet is a testre. Ne engedjünk a testnek, ne kövessük a testnek az akaratát, öldököljük meg a testet. Itt kezdődik a témának a problémája, hogy abban a egy Bibliában van olyan is, hogy nem a testre nézve, és van olyan is, hogy igen. Ha itt egy kicsit megállunk, akkor azt mondhatjuk, hogy Mózesben már kimondotta Isten az igent a testre. Az egész Ószövetségben gyönyörű igéket találunk, amiben kitűnik, hogy valósággal gyönyörködtek az Ószövetség emberei az ember testi mi voltában is. Ilyen szavakat találunk Saul királyra, meg Dávid királyra nézve, hogy daliás emberek, szép arcú, szép termetű emberek voltak. Láthatóan a szentírók gyönyörködtek abba, hogy nem akárki nyomorék emberek voltak, daliás, szép arcú és erős testű emberek voltak. Tehát Mózesben és utána az ószövetségi kijelentésben kimondotta Isten az igent a testre, és a nemet Plátó mondta ki, nem valamelyik próféta vagy apostol, hanem egy görög filozófus mondta ki leghangosabban, leghathatósabban a nemet a testre. Plátó azt mondta, hogy a lélek magasrendű, értékes, a test alacsonyrendű, értéktelen. Börtönben vagyunk, amíg e testben élünk. És az lesz az üdvösség, ha kiszabadulunk ebből a börtönből. Hát itt van a test ügyeivel való foglalkozásnak az első problémája, hogy nemet mondunk a testre, vagy igent mondunk. Azt hiszem nem kell történelmi példákkal bizonyítani, hogy az egyház évszázadokon át a nem mellett foglalt állást. Lásd cölibátus például a katolikus egyházban, és az egész felfogás, nők, szexualitás, testi élet. Évszázadokon át az egyház Plátó mellett volt, sokkal inkább, mint Mózes mellett. Mostanában kezdenek az egyház, a katolikus egyház is Mostanában kezdenek az egyházak rá eszmélni, de hiszen mi görög filozófusoknak a tanítványai voltunk. És mit is mond a Biblia? És kezdődik a testnek a megbecsülése, az újabb teológiában elkezdődik az, hogy igent mondunk a testre, a test működésére, el egészen a szexualitásig, szerelemig, a testnek mindenféle működésére, és erre majd igéket is mondok, hogy milyen hatalmas igék támasztják alá ezt az igent. Na, minden esetre mondom, ez még vitatott kérdés, pláne az egyház gyakorlatában, hogy igent vagy nemet mondjunk a testre. Én megvallom, én Mózes nyomdokaiban akarok járni, az isteni kinyilatkoztatás nyomdokaiban akarok járni, és én igent mondok a testre. A második probléma az, hogy hát szavakat kell lefordítani idegen nyelvre. Mi most magyarul gondolkozunk, de hát mások más nyelven, és volt az eredeti nyelv, a héber, illetve a görög nyelv. A fordítás nagyon súlyos gondokat okoz ebben a témában, mint egyebütt is. Tudnék, aki Bibliát fordít, az kénytelen szavakat szavakkal fordítani, egy szóval egy szót, holott az eredeti szónak gazdag udvara van, és hogyha a szót annak az udvarnak a híján fordítjuk át egy szó, akkor már rosszul fordítottunk. Csak egy példát mondok. Ismerős ez a textus, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek segítőtársat, és ott van, hogy és lesznek ketten egy testé. Hát itt van a testnek a szava mindjárt, lesznek ketten egy testé. A héber bászár szó, amit test szóval fordítanak, egy rendkívül gazdag szó, és jelenti a húst, az állatnak a testét, az embernek a testét is. De udvara van ennek a szónak, hogy bászár, test, benne van az, hogy együttes, rokonság, családi környezet, ez mind-mind benne van az, hogy a bászár. Lesznek ketten egy testé, amikor a Vulgata, a latin fordítás úgy fordította, hogy lesznek egy káróvá, egy hússá, akkor leszűkítette az értelmet a szexualitásra. Holott a héber szövegnek sokkal gazdagabb jelentése van, lesznek ketten egy új család, egy új közösség, egy új testi, lelki, szellemi valóság. De a káró, latin szó karneválra gondoljunk, ebből van a karnevál, a káró latin szóból. Ebből a szóból az egész beszűkült, lesznek ketten szexuális partnerek. Hát itt van tehát egy probléma, hogy egy szót egy szóval, a héber szónak az egész gazdag jelentés udvarát nem lehet egy szóval, mert a káró latin szónak egész más udvara van, mint a héber bászár szónak. Tehát itt van már is egy komoly probléma a fordításnál. Aztán a harmadik probléma az, hogy még nagyobb a gond akkor, hogyha nem egy szónak a gazdag jelentését fordítják egy szóval, latin vagy akár magyar szóval, hanem megtörténik az, hogy két bibliai szót egy szóval fordítanak. És ez katasztrófa már. És ez a Bibliában bizony az új magyar fordításban is előfordul bőven, hogy tudnék két szót, aminek egész pontosan meghatározott jelentése van, azt a két szót egy magyar szóval fordítjuk, és ezzel összemosódik a két különböző értelem. Hát csak egy ilyen egyszerű példa, hogy Uranos görög szó. Hát ez jelenti a csillagos égboltot, és jelenti a mennyei világot. De most ez még az előzőre példa, hogy egy szót legalább két szóval kellene fordítani, de most van, mondok olyan példát, hogy két szót egyel fordítanak, a legismertebb a psziché és a pneuma. Mind a kettőt a magyar Biblia lélekkel fordítja, holott a pneuma egészen mást jelent a görögben és az Újszövetségben is, mint a psziché. És bizony sokszor olyan zsonglőr mutatványokat csináltak szegény fordítók, amiket sajnálnunk kell, mert igazán összezavarták az eredeti fordítást. Például az 1 Tesszalonika végén, az 5. fejezetben van egy áldás formula. Pál apostol a levél végén meg akarja áldani a gyülekezetet, és így mondja: maga a békesség Istene szentelje meg titeket teljesen. És aztán itt kihagynak egy másik kifejezést, holoklérosz, ami még nyomatékossá teszi, szenteljen meg teljesen, teljes valótokba, minden részetekbe, ha részekből vagytok, de nem vagytok összerakva, hát akkor minden rész, ez a holoklérosz, ez azt jelenti, hogy minden részetekben, és akkor felsorolja Pál ezt, hogy áldjon meg Isten titeket a pneumátokban, a pszichétekben és a szómában, szellemben, lélekben, testben, egyelőre fordítsuk így. Áldjon meg Isten a teljes valótokban, pneumában, pszichében, szómában. Erre a szegény biblia fordítók nem merték a szellem szót leírni, és ezért ezt a hármasságot erőltették ide az eredeti szöveget meghamisítván, bizony így kell mondani. Szentelje meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket. Lelketek, elmétek, testetek. Meg akarta a hármasságot tartani, de nem merte a szellem szót írni a pneuma helyett. Tehát így mondja: lelketek és elmétek. És mi a különbség a lelketek és az elmétek között? Na tehát mondom, itt ez egy nagyon súlyos fordítási probléma, amikor két görög szót fordítanak egy szóval. Hát ehhez bizony a német Bibliát legalább elő kell venni, ha valakit ez érdekel, mert a német Biblia teljesen világosan különbséget tesz a dizéle, a psziché és a der Geist között. A német Bibliában lehet ellenőrizni, hogy egy-egy textusnál a görögben mi van, mert ott teljesen pontos. A magyarnál sajnos ez teljesen összemosódik, és ilyen módon lehetetlenné teszi a Biblia tanulmányozását. Tehát aki tanulmányozni akarja a Bibliát, annak hát legjobb lenne a görögöt, de hát annak hiány a németet, vagy angolt, vagy akár melyik Bibliát, abban mind érvényesül a görögnek a különbözősége. Na de ugyanígy vagyunk a testtel is, és most érkezünk el a témánkhoz. A test szóra is az Újszövetségnek két nagyon markáns külön szava van, és a magyar fordítás ezt is egybe mossa. És ugyanazzal a magyar test szóval jelöli a két különböző görög szót. A görög szó az egyik így hangzik, hogy sarx, a másik pedig a szóma. Továbbiakban próbálom egy kicsit szétbontani ezt a kettőt, hogy érzékeljük a különbséget a kettő között. Van egy magyar fordítás, egy fordítási kísérlet, Csia Lajos annak idején próbálta a magyar biblia tudományt fejleszteni, és ő teremtett két szót ennek a különbözőségnek a megjelölésére, és ő azt mondotta, hogy a sarx az a hústest, így írta be a fordítása, megjelent nyomtatásban a fordítása, a sarx az a hústestet jelenti, a szóma pedig a jeltestet. Most ezt, hogy hústest, ezt értjük. A sarx jelenti tehát azt a 40, 50, 60, 70 kiló anyagot, ami bennem cserélődik állandóan. Javarésze víz, aztán só, aztán vas, magnézium, foszfor, és így tovább nyomelemekig menően. Ez a sarx. Ez a mennyiség, amit mérlegre lehet tenni, meg lehet mérni, hogy mennyi, hány kiló. Ez a sarx, ez a hústest. Igenis, van hústestem, ebben a hústestben élek, ezt a Biblia Sarxnak nevezi, de van egy másik szó, amit rendkívül nehéz lefordítani magyarra, pedig itt is a különbségtételen fordul meg az egész Biblia tanulmányozásunk, legalábbis ezen a területen. A szóma, azt mondom, Csia Lajos így fordította, hogy jel, test. Én magam is erőlködtem, hogy hogy lehetne még jobban vagy érthetőbben fordítani. És én ilyen szavakat javasolok, legalábbis az elmélkedésre, hát szövegben csak egy szót kell fordítani, és ezek erőltetett szavak, amiket én is mondok a testvéreimnek. A jeltest helyett én mondanám azt, hogy jellemtest, vagy jellegtest. Hústest és jellegtest. Most ezt úgy értsük, hogy az anyagcsere állandóan történik bennünk. Úgy mondják, hogy 7 évenként egészen kicserélődik, de vannak sejtszövetek, amelyek 2-3 hetenként már elpusztulnak, helyette újak keletkeznek. Tehát állandóan cserélődik bennünk az anyag, és mégis ugyanaz vagyok, mint 7-14-25 évvel ezelőtt. Ha elmegyek egy érettségi találkozóra, 50 éve, hány éve előtt érettségiztünk, azt mondják, hogy hát ez a Farkas Jóska. Pedig hát már az az anyag, ami akkor cirkulált bennem, amikor érettségiztem, hol van már az az anyag? És mégis rám ismernek. Rám ismernek, mert van egy jellegtestem. Az orrom, a szemem, a kezem, a mozdulataim. A jellemem, ami lassan kialakul, a személyiségem, az azonos. Érdekes módon tehát egy ilyen dialektikus lüktetésben van az életünk, hogy egyfelől szakadatlanul cserélődik az anyag, ezt nevezi a görög Biblia Sarxnak, másfelől van egy azonosság bennem, ha csak az Isten nem nyúl bele a jellegembe, a jellemembe, a személyiségembe, akkor van egy állandóság bennem. És ezt az állandóságot, ezt a jellegtestet mondja a Biblia így, hogy szóma. Na most érdekes társas játékot lehetne játszani. A testvéreket megkérdezem, hogy amikor például Pál azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, akkor vajon mi van a görög szövegben? Sarx vagy szóma? Tessék el elgondolkozni. Az én anyagcserém a Szentlélek temploma, vagy az én jellegtestem, jellemtestem? Hát elárom, hogy szóma van a görög szövegben, nem sarx. Az én szómám, az én jellegtestem a Szentléleknek a temploma. De menjünk magához, ami Urunk Jézus Krisztushoz, őróla is csodálatos tanítások vannak a Bibliában. Az ige testé lett. Itt vajon mi van, sarx vagy szóma? Hát itt a sarx van. Hát itt a sarx van, mert itt arról van szó, hogy vaskosan, igazán emberré lett az ige. Az ige hústestbe öltözött. Jézusnak hozzánk hasonló anyagcseréje volt, 50-60-70 kiló, ki tudja hány kiló anyagban volt a Krisztus valóság. Tehát az ige testé lett, az ige sarx lett. De amikor azt mondja Jézus vajon, hogy az urvacsába, hogy vegyétek, egyétek, ez az én testem, akkor mi van vajon, sarx vagy szóma? Szóma van bizony, testvérek. És itt van egy óriási félreértésnek a lehetőség, ami római testvéreink, tudnék, úgy fordítják, hogy hát itt ugyan talán nem, de a káró szó diadalmaskodott a latin teológiában. Mert a másik szó a corpus, a latinban a caro a hús, és a corpus az a szóma. Fleisch a németben és a Leib. Ez az én testem, itt Jézus nem azt mondja, ez az én húsom, mert hogyha a kenyér átváltozna Jézus hús testévé, akkor egy olyan pogány áldozati lakomán vennénk részt, amiben föláldozták az áldozatot Istennek, aztán megsütötték, szétosztották, megették. Ha ez lenne, hogy ez az én szárkszom, de nem, ez az én szómám, ebben a kenyérben az én jellegtestem, az én sorsom benne van, megtöretik, táplálék lesz számotokra. Tehát ez az én testem, ez nem Jézus hústestére vonatkozik, hanem az ő egész mi voltára, lényére. Ezt, hogy szóma, ezt nyugodtan lehetne úgy fordítani, hogy lénye. Nekem van hústestem és van lényem, ami jellegzetes alakzat, szellemi alakzat. Ez a szóma. És Jézus, amikor adta az Urat, ez az én szómám. Ebben benne van az én valóm, ebben a darab kenyérben. És ezt már könnyű megválaszolni, amikor azt mondja Jézus, hogy, ja, vagy Pál apostol mondja, hogy az egyház a Krisztus teste, akkor vajon szárksz van, vagy szóma van? Az egyház világos, hogy a szóma van, az egyház nem a Krisztus húsa, az a anyag, ami itt volt annak idején az ő földi szolgálatában. Az egyház a Krisztus teste, a Krisztus alakzata, a Krisztus jellem teste. Aki Jézus volt itt létében, annak kell lenni az egyháznak, és így lesz a Krisztus teste, a Krisztus jellem teste, alakzata. Az egyház a Krisztus teste. Na, aztán következnének az izgalmas problémák, hogy ez a szarx és a szóma hogy viszonyul a pszühéhez, és a pszühé hogy viszonyul a pneumához, ez egy külön előadás lenne, erről most nem beszélek részletesen, csak jelzésképpen mondok ennyit, hogy a pszühé, tehát amit a pszichológia is munkába vesz, a pszühé az nagyon szorosan a hústesthez kötött szellemiség. A pszühé a hústesthez, az idegrendszerhez kötött lelki működéseknek az együttese. És amikor valaki csak pszichikus ember, mert Pál apostol különbséget tesz, pszichikosz antróposz és pneumatikosz antróposz, különbséget tesz élesen, hogy vannak lelki emberek, pszichikus, érdekes és szomorú módon, ezt a mi Bibliánk úgy fordítja, hogy érzéki test, érzéki emberek, holott ez pszichikus lenne, ha különbséget tennénk a pszichi és a pneuma között. Akkor lehetne mondani, hogy vannak lelki, pszichikus emberek, akik olyan szellemiek, hogy az anyag határozza meg, a hústest határozza meg a szellemiségüket. Gondoljunk erre, hogy erósz, erotika. Az emberi kapcsolatoknak lehet olyan rendszere, amit a hústest határoz meg. Tehát pszichikus erotika, ami a hús felől határozza meg az ember viselkedés módját, rendszerét. Tehát a psziché az idegrendszerhez kötött szellemiség. A pneuma viszont az Istenhez kötött szellemiség. És visszatérve a szexualitástérre, megjelenik az agapé, ami egészen más, mint az erósz vagy az erotika. A pneuma az Istenhez kötött szellemisége az embernek. Na, testvéreim, ezután két igét olvasok, amiben a következő problémát készítem elő, mert a következő probléma ebben az egész testügyben az, hogy a mi bibliai gondolataink, tudományunk és gyakorlatunk hogy viszonyul a modern, antropológiához, lélektanhoz, pszichológiához, pszichiátriához, lelki gondozáshoz és így tovább tanácsadáshoz, ami bibliai test gondolatunk, hogy viszonyul ahhoz, amit az orvos tudomány produkál, és a lélektan és a pszichiátria vált apró pénzre. Ez egy következő probléma. Ezt készítem elő ezzel a textussal, amit a Máté 26-ból olvasok. A Máté evangéliumának a 26. részében van Jézusnak ez a figyelmeztetése, amikor elaludtak a tanítványok a döntő, gyötrelmes órában, a Getsemánei imádkozás idején. Legyetek éberek és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Na itt vajon milyen görög szavak vannak? Psühé vagy pneuma, szárx vagy szóma. A lélek a pneuma. A pneuma kész, a test a szárx erőtelen. A hús test erőtelen, nem az alaktest erőtelen ebben a szembesítésben. Az ember nem két részből van összetéve, mint ahogy Plátó tanítja, megint egy különbség. Mózes szerint az ember oszthatatlan egy, Plátó szerint osztandó kettő, test és lélek. Az ember egy, oszthatatlan egy, de két világ ostromolja. És itt Jézus arról beszél, hogy a test erőtelen az alulról jövő ostromlással szembe. Például fáradtság, unalom, közönyösség, kimerültség, a testnek a belebeszélése a léleknek a világába. Vigyázzatok, imádkozzatok, erősítsétek magatokat, hogy ne a test felől jöjjenek a döntő impulzusok. A lélek kész, a test erőtelen. Gyönyörűek itt a görög szavak, amelyek erről beszélnek, hogy kész, meg arról, hogy erőtelen. Az erőtelen szó szerint így, hogy asztheneia, aszténia, neurasztenia, a modern orvosi nyelvhasználatban közkeletű ez, hogy aszténia. Hát itt ez van a görögben, a hústest aszténiás, neuraszténiás és egyéb aszténiás. A teste, a hústestre az erőtelenség jelenti. Az áfosztó képző, nincs álhatatossága, nincs ereje. Aszténiás, a test, a hústest erőtelen. A lélekre azt mondja, hogy kész. Ez egy egyszerű magyar szó, de a görög sokkal gazdagabb szó, mert az a van a görög Biblia, hogy prothymos, összetett szó, a pro, az tulajdonképpen fokozza a dolgot, minősíti a dolgot, a thymos, az alapvető görög szó, és ez egy rendkívül gazdag szó, általában az ókori, meg valószínűleg valamennyi nyelvben a szavak, először fizikális szavak voltak, és aztán lettek szellemi jelentésűvé, mint ahogy a lélek, a lélegzésből lett, amíg lélegzik az ember, addig van benne lélek, és a szellem a szélből lett, a szél fú, ahova akar, tehát a szavak, a szellemi szavak is eredetileg ilyen testies szavak voltak. Na most ez a thymos, ami itt van, hogy a lélek prothymos, kész. A thymos tulajdonképpen a füstnek a gomolygását jelentette. A felhőknek a kavargását, de elsősorban a tűzhelyről fölszálló füstnek a gomolygását. És egy nagyon gyönyörű szó. Ezek az ókori emberek átélték, hogy bennem is van ilyen gomolygás. Mint ahogy a füst gomolyogva száll föl, a lélekben belül van ilyen örvénylés, kavargás, gomolygás, és ez a thymos. Na most ez különféle előjeleket kaphat, a prothymos az megerősíti, hogy a jófajta kavargás. Jófajta kavargás. Van ilyen görög szó, hogy euthymos, az meg egyenesen azt jelenti, hogy jókedvű. Euangélium, örömhír. Euthymos, azt jelenti, hogy jókedvű ember, a thymosza, a gomolygás vidámságban mutatkozik. Aztán van olyan, hogy katathymos, az meg az ellenkezője, a rosszkedvű, a lenyomott kedélyű ember. Tehát azt mondja itt az ige, a görög szavak ezt mondják, hogy a pneumám, az Istennel kapcsolatos valóságom, az a maga részéről prothymos volna, szívesen gomolyogna az Isten felé, gondolkozzunk képekbe. A pneumám szívesen gomolyogna fölfelé az Istenhez, de jön az aszténia, a neurasztenia, a szárksznak az aszténiája. Ez tehát a helyzet, ez egyik ige, amit előkészítésül mondok. A továbbiakra nézve, a másik az 1 Korintus 9-ben van. Itt Pál apostol megint csak egy képet használ, mint ahogy szeretnek proféták, apostolok képeket használni. A kép az, hogy az élet küzdelmekkel jár. Akinek nemesebb célkitűzései vannak, annak nagyobb küzdelmei vannak. Ez az apostolnak a gondolata. Aki az üdvösségre törekszik, annak bizonyos harcot meg kell harcolnia. Ez a gondolata az apostolnak. És ennek a szemléltetésére a görög olimpiai játékokból veszi a képet. Nagyon érdekes. Akkor voltak már olimpiai játékok, és ottan küzdöttek, és a győzteseket hát nem millió dollárokkal jutalmazták, mint manapság, egyszer egy koszorút tettek a fejükre, és ennyi volt a győzelem. Na, tehát volt olimpiai játék, és erre utal Pál apostol, azt mondja, nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Úgy fussátok az élet küzdelmét, hogy a végén megkoronázzanak titeket. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy hervadó koszorút nyerjenek, mi pedig, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vagdos, hanem megsanyargatom, és szolgálatra alkalmassá teszem a testemet, hogy míg másoknak prédikálok, magam olyanná ne legyek, mint aki alkalmatlan a küzdelemre. Hát itt van az aszkézisnek a tiszta biblikuma. Tehát nem azért gyakorlatozom a testemben, hogy üdvözüljek, nem azért gyakorlatozom, hogy a bűnt kikorbácsoljam magamból, azért gyakorlom magam az aszkézisben, hogy elérjem a célt. Az egyik cél az, hogy üdvözüljek, de még inkább az, hogy nehogy alkalmatlanná legyek a szolgálatra. Aki vizet prédikál és bort iszik, és pláne a sok bort iszik, és tökrészegen megy fel esetleg a szószékre, az alkalmatlan a szolgálatra, nem? Tehát vizet prédikálok és vizet iszom, amit prédikálok, igyekszem azt cselekedni, akkor nem leszek alkalmatlan a szolgálatra. A testem megzabolázása, fegyelmezése ezt a kettős célt szolgálja, hogy igenis a hervadhatatlan koszorút elnyerjem az Isten előtt, és hogy időközben, amíg a szolgálatomat végzem, alkalmatlanná ne legyek a szolgálatra. És hát itt is nagyon érdekesek a görög szavak, az, hogy megfegyelmezem magamat, enkrateuó, a kratos az erő, erőt veszek magamon, tulajdonképpen így is lehetne fordítani, erőt veszek magamon. Azt a másik, amit itt a végén mond, megsanyargatom a testemet, akár mennyire derűsen hangzik, ez egy dokautot jelent. Így szól betű szerint, oda ütök a szemem alá, a knockout, az egy odavágás, hogy egy nagy kékfolt lesz utána. Hüp-ópiadzó, optika, op, az a látás a szem. Hüp az alatta, jól odaütni a szeme alá egy knockoutot. Azért, hogy a testem ne legyen akadály a szolgálatban, de sohasem öncél a testnek a gyakorlatozása, és az aszkézis ne talán az esti, a testi dolgokban. Na itt jön aztán a negyedik probléma, amiről még néhány mondatot kívánok mondani. A modern antropológia, pszichológia, pszichiátria, lelki gondozás és a bibliai tanítás a testről. Hát más a helyzet, ha valaki eleve nemet mond a testre. Annál az aszkézisnek ön céla van, öncélú aszkézis, nehogy a test szóhoz jusson. De mi igent mondunk a testre, a test működésére, és mégis gyakorlatozunk. És itt bejönnek azok a gyakorlatozások, amiket nem keresztjénül tanulunk, hanem amit általában a keleti világból vesznek át most Európába. A jóga, a meditáció, relaxáció és társai. Hogyan gondolkozzunk erről a testről való bibliai gondolatok nyomán? Hát itt sajnálatos makacságok, beszorítottságok, szűklátókörűségek vannak, sajnálatosan minél keresztjénebb egy társaság, annál inkább erőlteti azt, hogy de vigyázat, mert itt ördögi dolgokról van szó. Meggyőződésem szerint, testvéreim, vannak ember fölötti isteni erők, láthatatlan isteni erők, vannak láthatatlan emberi erők, és vannak láthatatlan démoni erők. Ez a hármasság van, és nekünk az a feladatunk, hogy a láthatatlan isteni erőket beiktassuk az életünkbe, de nem azért, hogy ne kelljen a látható, kimunkálható emberi erőket is mozgósítani. Meggyőződésem szerint a keresztény élethez hozzá tartozik a test gyakorlatozás, vagy a lélek gyakorlatozás, mindazt, amit elérhetek a testi erőimnek a kitágítására, a testi hatókörömnek a kiszélesítésére. Tehát ne pingpongozzam oda Istennek azt, amit ő nekem pingpongozott ide. Mert én sok mindent még meg tudnék csinálni, amit imádságba kérek, hogy az Isten csináljon meg. És ez nem jó dolog. Ez nem jó fajta kereszténység, mert igenis az embernek vannak lehetőségei, és azokat ki kell aknázni. Szerintem a modern antropológia, pszichológia és akár biológia is, ezek mind-mind együtt munkálkodnak annak a bizonyításában, hogy az ember sokkal többre képes, mint amit cselekszik. Az esze sokkal többre volna képes, az idegrendszeren toleránsabb tudna lenni, az izomrendszere, az egész ember többre volna képes, ha az isteni rendbe beigazodna, és az isteni rendbe beletartozik a táplálkozás, a lélegzés, az anyagcsere, a testi élet, és igenis itt a lehetőségeket ki kell aknázni. Így, ahogy mondja Jézus, hogy a lélek kész, a lélek gomolyogna Isten felé, de a test aszténiás, hát ezt az aszténiás testet föl kell erősíteni. És ennek megvannak a módszere, és túl egyszerű módszer az, hogy bekapok egy fájdalomcsillapítót, vagy bekapok valamit, ami erősebbé tesz. Nem, ennek megvan a rendszere, az egészséges rendszer, és a keresztény embernek szabad ezzel a rendszerrel élni, hogy az emberi erőit fokozza, fejleszte. És azután, amikor az emberi erőinek a határához ért, akkor meg hát persze, a közben is kéri Istent, hogy az ő isteni ereje is áradjon bele az én emberi erőfeszítéseimbe. És vannak ördögi erők is, démoni erők, tényleg félelmetes démoni erők. De mégse annyira félelmetesek, mint ahogy sokan riadtan gondolkoznak erre például, hogy hipnózis. Sokan tanulatlan emberek azt hiszik, hogy lehet valakit hipnotizálni, hogy ha fölébredsz, vedd a kést és vágd bele a férjedbe, az anyádba, az anyósodba. Hát ilyen hipnózis nincsen, testvéreim. A hipnózis egy különös orvosi tevékenység, ami egyre inkább elfogadottá válik az orvosi gyakorlatban, de ezt már mindenki tudja, hogy a hipnózisban az én szómámat meghaladó dolgokat nem lehet csinálni, az én jellem testemet meghaladó tevékenysége, nem lehet engem hipnotizálni. Ha olyasmire hipnotizálnak, ami az én erkölcsi felfogásommal ellenkezik, azt fölébredvén sem csinálom. Viszont a hipnózissal ténylegesen lehet fájdalmat csillapítani, lehet orvosi tevékenységet végezni. Na de van ezzel együtt, mégis én is vallom azt, hogy van démoni tevékenység. Mikor lesz egy szellemi tevékenység démonivá? Hát nagyon egyszerű szerintem. Akkor lesz démonivá, amikor nem segítő jelleggel, hanem üzleti érdekben történik a szellemi foglalkozás a másikkal. Amikor nem segíteni akarom, nem gyógyítani akarom, hanem tőkét kovácsolok abból, hogy ő aszténiás, én meg egy kicsit erősebb vagyok, és az én erőmmel erőszakot alkalmazhatok rá, és ez kifizetődik. Itt lesz démonivá a dolog, és testvérek, tessék megkapaszkodni mindenkinek a székben, ezt lehet evangelizáció formájában is csinálni. Lehet démoni hatásokat árasztani evangelizációs jelleggel is, amikor egy evangelizációnak üzleti háttere van, ott démoni dolgok történnek, akkor is, ha Jézus Krisztus emlegetik közben. És ilyesmi van. Ebben a világban van olyan, hogy nagy vállalkozások születnek óriási dollármilliókkal és egyéb milliókkal, és nyereségre megy a dolog. Minden rossznak a gyökere, a pénz szerelme. Lehet, hogy ez túlzás, amit az ige ezen a ponton mond, de az biztos, hogyha a pénz szerelme irányít egy evangelizációs kampányt, vagy akár egy felekezetet, egy vallást, egy közösséget, egy társulatot, ha a pénznek a szerelme volt, akkor biztosan démonivá lett a dolog. Tehát nem úgy van a dolog, hogyha az ördögöt idézik, akkor ott démoni dolog van, ha Jézust idézik, akkor ott Szentlélek van. Ne legyünk ilyen primitívek, testvéreim, hanem ahol igaz emberség, igaz szeretet, ahol agapé van, és az agapéból következően akár hipnotizálom az illetőt, ott szent erők működnek. Ahol akár Jézus Krisztus emlegetem, de igazából én akarok nagy lenni, világhíresség, és az én zsebemet akarom megtölteni pénzzel, ott démoni erők munkálkodnak. Ez az én hozzáállásom, és örülnék, ha a testvéreim elfogadnák ezt. Tehát ez a lényeg, hogy isteni erők, emberi erők és démoni erők vannak. A feladatunk az, hogy a saját emberi erőinket maximálisan mozgósítsuk, és akkor kiderülünk, hogy milyen erőtelenek, milyen aszténiások vagyunk, akkor is, hogyha jóga légzést végzünk, akkor is, hogyha relaxálunk, akkor is még mennyire aszténiások maradunk, és ott van a helye az imádkozásnak, hogy jövel Szentlélek, Úristen!